szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Amikor helyet adunk az Úrnak, képesek vagyunk megnyílni az egész teremtés és minden teremtmény előtt. Akkor megértjük, hogy az élet az Atya ajándéka, aki mélységesen szeret minket és arra vágyik, hogy hozzá és egymáshoz tartozzunk, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A hétvégére a készenléti szint, a figyelem folyamatos fenntartása a feladat. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az árvízvédelmi operatív törzsülése után tartott budapesti sajtótájékoztatón. Orbán Viktor azt kérte minden parlamenti képviselőtől, az önkéntesektől és a polgármesterektől is, hogy szervezzenek figyelőszolgálatot és legyen folyamatos a járőrözés. A legnehezebb ugyanis ilyenkor, amikor az ember úgy érzi, hogy túl van a baj nehezén, hogy ne lankadjon a figyelem. Ennek megfelelően az árvízvédelmi operatív törzs folyamatosan működik, tette hozzá. Az árvízvédelem nyugodtan, higgadtan, tervezetten zajlik, mondta a honvédelmi miniszter a közösségi oldalára feltöltött videóban. Szalai Bobrovnicki Kristóf kijelentette, a honvédelmi minisztérium felállított egy katasztrófa válságkezelő központot, amely fogadja a területi védelmi bizottságok igényeit, hiszen az árvízi védekezés tervszerűen a vízügyi szakemberek igényei alapján történik a honvédségben. A katasztrófa kezelésére felállított központ aztán az összhaderőnemi műveleti irányító csoportnak, azaz a vezérkar által kinevezett hadműveleti irányító központnak adja át a feladatot, tette hozzá. Brüsszel hadat üzent az uniós külső határok védelmének, jelentette ki Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az Osztrák Szabadságpárt Neue Freie Zeitung című lapjának adott interjújában. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Magyarország legfontosabb feladatának tartja déli határa védelmét, amely egyben a Schengeni övezet külső határa is. Kijelentette, hogy a külső határok védelmének csak akkor van értelme, ha csak valódi menekültek utazhatnak be Európába, s az, hogy valaki menekültnek mondja magát, még önmagában nem jelent belépőjegyet Magyarországra vagy Európába. Gulyás Gergely felidézte, hogy Magyarország ezért hozta létre 2015-ben az úgynevezett tranzitzónák rendszerét. A Kézdivásárhelyi Kanta szakképző központban zajló szakképzések lényege olyan szakmát adni a fiataloknak, amely elősegíti a boldogulásukat, további cél pedig, hogy egy oktatóbázis is létrejöjjön. Hangsúlyozta Pölöskei Gáborné a Székelyföldi városban a képzési központ tanévnyitóján. A Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára emlékeztetett. Ez a harmadik tanévnyitó a Székelyföldi Szakképző Központban, ami azt mutatja, hogy nagy szükség van az ott elindított képzésekre, elmondta. Az építőipar és a turizmus vendéglátás területén indított képzések iránt idén is nagy az érdeklődés. Az építőipari képzésekre mintegy 50, a vendéglátóipari képzésekre mintegy 70 személy jelentkezett. 10 napon keresztül mintegy 1300 kilométert kerékpározott a világ békéért a Duna mentén Zelei József. A kerékpáros béke nagykövet pénteken érkezett meg a budapesti Kossuth térre, ahol a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára fogadta. Szalai Bobrovnicki Vince gratulált, hogy az árvíz ellenére is sikerült teljesíteni a túrát, amely a németországi Baden-Württemberg tartományból a Duna forrásától indult. A helyettes államtitkár közölte, a béketúrán Zelei József szimbolikus értékkel egy szentelt vízzel teli flakont helyezett el a Duna forrásába, hogy az hirdesse a békét. A helyettes államtitkár tájékoztatása szerint a miniszterelnökség évek óta támogatja a béketúrákat. Zelei József úgy fogalmazott, a mostani volt az egyik legrövidebb, ugyanakkor az árvíz miatt a legbonyolultabb túrája. végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, kiderül az ég, csapadék nem lesz. Az Alpok alján, a Mura és a Dráva mentén foltokban köd képződhet. Mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 11 fok között várható. Azonban a hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb, a vízpartokon néhány fokkal enyhébb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 22 és 25 fok között várható. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa a katolikus egyetemistákhoz. Elkötelezett, felelős jelenlét globális és helyi szinten. Ferenc pápa. A szervezett bűnözés mély sebet ejt a társadalmon. Pápai jóváhagyás. Nincs akadálya a medjugorjei Mária kegyhely működésének.
Ferenc pápa a katolikus egyetemistákhoz. Elkötelezett, felelős jelenlét globális és helyi szinten. A Szent Atya pénteken reggel fogadta Pax Romana nemzetközi katolikus egyetemi mozgalom 85 fős küldöttségét a konzisztórium teremben.
Il vostro impegno a promuovere la giustizia sociale e lo sviluppo umano integrale.
Beszédében a társadalmi igazságosság és az emberi fejlődés előmozdítására buzdította őket, amelynek alapja a katolikus hit és az Istennek az emberi család iránti szeretettervével harmonizáló világlátás. A Pax Romana nemzetközi katolikus egyetemi mozgalom 1921-ben született a svájci Friburgban azzal a céllal, hogy tanúságtételével evangelizálja az akadémiai világot. A 2018-as ifjúsági szinódus tanításával fordult a pápa a diákokhoz és oktatókhoz. Legyetek a szeretet és a szolgálat forradalmának főszereplői. Jelenlétük és tevékenységük az akadémiai környezetben, a munkahelyeken vagy a városok utcáin azt szolgálja, hogy együttérzőbb, harmonikusabb és testvéribb világot építsenek, mint ami a mozgalom franciaországi, tájföldi és kenyai központjaiban is történik.
Il vostro movimento prepara i giovani ad approfondire la comprensione delle più urgenti questioni sociali del nostro tempo.
A globális jellegű és egyúttal helyi elkötelezettség iránti fogékonyság felkészíti a fiatalokat arra, hogy elmélyítsék korunk legsürgetőbb társadalmi problémáinak megértését, és képesíteszi őket arra, hogy mint evangéliumi kovász hatékony változás mozdítsanak elő a közösségeikben. A Szent Atya arra kérte őket, hogy egyénileg és közösségileg is vegyenek részt az egyház szinodális útján, amely együttes haladásból, meghallgatásból, részvételből és elkötelezettségből áll, mindez pedig párbeszéd és a Szentlélek vezette megkülönböztetés révén történjék. Ugyanakkor a küszöbön álló 2025-ös szent év a személyes megújulás és a lelki gazdagodás különleges alkalmát kínálja fel mindenkinek az egész egyházzal való egységben. A hívek áthaladása a Szent Kapunit Rómában és az összes helyi egyházban arra emlékeztet minket, hogy mindnyájan zarándokok vagyunk, mindnyájan úton vagyunk az Úr Jézussal való mélyebb egyesülés és a rendelkezésre állás hivatása jegyében, amely kegyelmével megváltoztatja az életünket és a világot, amelyben élünk. A pápa reméli, hogy római találkozójuk megújult inspiráció forrása lesz számukra, hogy a béke, a harmónia, az igazságosság, az emberi jogok érdekében dolgozzanak az irgalom jegyében, majd mindnyájukat Szűz Mária, a béke királynője közbenjárására bízta.
Ferenc pápa, a szervezett bűnözés mély sebet ejt a társadalmon. A pápa üzenetet küldött egy konferencia résztvevőinek, amelynek középpontjában a maffiától elkobzott vagyon a társadalom javára történő felhasználása áll. A szervezett bűnözés csapás férfiak és nők milliói ellen, akiknek joguk van ahhoz, hogy méltósággal éljék le életüket és neveljék fel gyermekeiket, éhezéstől, valamint az erőszak, az elnyomás vagy az igazságtalanságtól való félelem nélkül. Ferenc pápa így fogalmazott csütörtökön a Libera Egyesület által szervezett konferenciára küldött üzenetében. Az esemény a konferencia a maffiától elkobzott vagyonok társadalmi felhasználásáról címet viselte. A pápa üzenetében megjegyezte, hogy a szervezett bűnözés sebet ejt a társadalmakon szerte a világon, és globális reakcióra szólít fel e transznacionális probléma kezeléséhez. Rámutatott, hogy a maffiák elleni küzdelem a nemzetközi közösség előtt álló egyik legfontosabb kihívás. A nemzeti rendőri erőknek határokon átnyúlóan együtt kell működniük a szervezett bűnözéssel foglalkozó csoportok vagyonának azonosítása és visszaszerzése érdekében, nyomatékosította. Azonban szem előtt kell tartani, hogy a vagyon visszaszerzés nem korlátozódhat erre a bűnözéssel kapcsolatos politikai célkitűzésre, hanem ösztönöznie kell a közjó helyreállítását és újjáépítését. Ferenc pápa szerint a szervezett bűnözés brutalitása támadja a közjót, a társadalmilag peremre szorult csoportokat, amelyek különösen kiszolgáltatottak. Nem lehetséges és nem is tolerálható, hogy elfelejtsük ezeket az áldozatokat, mert csak rájuk gondolva lehet felfogni a szervezett bűnözés által okozott károkat, mutatott rá Ferenc pápa üzenetében. Méltatta azt az olasz modellt, amely az elkobzott bűnözői nyereséget az áldozatoknak és a társadalomnak okozott károk helyreállítására fordítja. Arra kérte a konferencia résztvevőit, hogy összpontosítsanak mindenki javának sürgős visszaszerzésére, ahol mindenki számít, és senkit sem selejteznek le, ahol az emberi méltóság szolgálatában indított közös projekt felülmúlja mindegyik egyedi összegét. Ferenc pápa végül azzal zárta üzenetét, hogy mindenkit arra hívott, soha ne veszítse szem elől az áldozatokat és a közösséget, amikor egy jobb világot akarnak építeni.
Pápai jóváhagyás. Nincs akadálya a medjugorjei Mária kegyhely működésének. Ferenc pápa jóváhagyta a hittani dikasztérium dokumentumát, amely nem nyilatkozik a természet felettiséggel kapcsolatban, de elismeri azokat a bőséges lelkű gyümölcsöket, amelyek a béke királynője plébánia kegyhelyhez kötődnek, illetve összességében pozitív döntés hoz az üzenetekről, bár néhány pontosítással él. Elérkezett az idő, hogy lezárjuk a medjugorjei spirituális jelenséggel körüli hosszú és összetett történetet. Olyan történetről van szó, amelyben püspökök, teológusok, bizottságok és elemzők eltérő véleményeik követték egymást. E szavakkal kezdődik a jegyzet, melyet Viktor Manuel Fernández bíboros és Armando Matteo atya, a hittani dikasztérium prefektusa is titkára tett közé. a béke királynője címmel, amely a medjugorjai lelki tapasztalatról szól. Ferenc pápa augusztus 28-án jóváhagyta a szöveget, amely elismeri a medjugorjai tapasztalathoz kötődő spirituális gyümölcsök jó mi voltát, felhatalmazza híveket arra, hogy részt vegyenek benne az ilyen jelenségek megkülönböztetésére vonatkozó új normák alapján, amennyiben sok pozitív gyümölcsöt hozott, és Isten népe körében nem terjedtek ezzel kapcsolatban negatív vagy kockázatos hatások. Összességében pozitív az üzenetekre vonatkozó ítélet is, bár bizonyos kifejezéseket pontosít. Aláhúzza továbbá, hogy a jegyzet végkövetkeztetései semmilyen módon nem bonják magukkal az állítólagos látnokok erkölcsi megítélését, és hogy a lelki ajándékok egyébként sem kívánják meg szükségszerűen az érintett személyek erkölcsi tökéletességét ahhoz, hogy hassanak. A medjugorjai jelenségekhez kötődő helyszínekre a világ minden részéről érkeznek zarándokok. A pozitív gyümölcsök mindenek előtt az egészséges hitélet gyakorlásának elősegítésében nyilvánulnak meg az egyházi hagyománynak megfelelően. Bőséges megtérések olyan személyek részéről, akik felfedezték a hitet vagy újra rátaláltak. Visszatérés a gyónáshoz és a szentségi áldozáshoz. Számos hivatás, sok házastárs kiengesztelődése és a házas élet, a családi élet megújulása. Meg kell említeni, hogy ezek a tapasztalatok elsősorban olyan zarándoklatok keretében történnek, amelyeket az eredeti események helyszínére szerveznek, és nem a látókkal való találkozások során, hogy jelen legyenek az állítólagos jelenéseknél. Nagyszámú gyógyulásról is tudunk. Herzegovina kisfalujának plébániája, a szentségimádás, az ima, szemináriumok, lelki gyakorlatok, ifjúsági találkozók helyszíne, és úgy tűnik, hogy Medjugorjéba az emberek főleg azért mennek el, hogy megújítsák hitüket, nem pedig konkrét kérések ügyében. Karitatív cselekedetek is születtek, amelyek árvákkal, kábítószerfüggőkkel, fogyatékkal élőkkel foglalkoznak, valamint ortodox keresztények és muzulmán csoportok is jelen vannak. A hittani dikasztérium jegyzete ezután megvizsgálja az üzenetek központi vonásait, a béke üzenetével kezdve, amelyet nem pusztán a háború hiányaként értelmezünk, hanem spirituális, családi és társadalmi értelemben is. Az eredeti cím, amelyet a szűzanya önmagára használ, éppen a béke királynője. Én úgy jelentem meg itt, mint a béke királynője, hogy mindenkinek elmondjam, a béke szükséges a világ üdvösségére. Csak Istenben találjuk az igazi örömet, amelyből a valódi béke ered. Ezért kérem a megtérést. Ez a béke a megélt karitatív szeretet gyümölcse, amely magában foglalja a szeretetet azok iránt is, akik nem katolikusok. Ez az aspektus jobban érthetővé válik Bosznia ökumenikus és vallásközi kontextusában, amelyet egy erősen vallási elemekkel bíró szörnyű háború sújtott. Gyakran fölmerül a felszólítás, hogy bizakodva hagyatkozzunk Istenre, aki szeretet. Fölismerhetünk egy központi elemet az üzenetekben, amelyekben a szűzanya nem önmagát állítja a középpontba, hanem teljesen az Istennel való egységünkre törekszik. Ezen túlmenően Mária közbenjárása és működése egyértelműen Jézus Krisztus, a kegyelem és minden ember üdvössége szerzőjének alárendelve tűnik fel. Mária közbenjár, de Krisztus az, aki erőt ad nekünk, ezért minden anyai működése abban áll, hogy minket ösztönöz, hogy Krisztus felé haladjunk. Ő fogja megadni az erőt és az örömet ebben az időben. Én közel vagyok a közbenjárásommal. Sok más üzenet is arra szólít, hogy ismerjük fel. Fontos kérnünk a Szentlélek segítségét. Az emberek tévednek, amikor csak a szentekhez fordulnak, hogy kérjenek valamit. Fontos, hogy imádkozzunk a Szentlélekhez, hogy leszálljon ránk. Ha velünk van, mindenünk megvan. Az üzenetekben továbbá folyamatos felszólítást találunk arra, hogy felhagyjunk a világias életstílussal, és hogy ne ragaszkodjunk túlságosan a földi javakhoz, gyakran a megtérésre szólítanak, ami lehetővé teszi a valódi békét a világban. Éppen a megtérésben látszik a medjugorjai üzenet lényege. Állandó ösztönzés van az üzenetekben arra is, hogy ne becsüljük alá a rossz és a bűn súlyosságát, és vegyük nagyon komolyan Isten hívását a gonosz és a sátán befolyása elleni küzdelemre, amelyet a gyűlölet, az erőszak, a megosztottság eredeteként jelöl meg. Alapvető az ima és a bőjt szerepe is, mint ahogy a szentmise központisága, a testvéri szeretet közösség fontossága, valamint a lét végső értelmének az örök életben való keresése is. A dokumentum második fele aláhúzza, hogy néhány kevés üzenet eltávolodik az eddig felsorolt tartalmaktól. Tehát azért, hogy elkerüljük ennek a medjugorjai kincsnek a megromlását, tisztázni kell néhány lehetséges zavart, ami kisebb csoportokat arra vezethet, hogy kiforgassák ennek a lelki tapasztalatnak az értékes lehetőségét. Ha egyes üzeneteket részlegesen olvasunk, úgy tűnhet, hogy azok zavaros emberi tapasztalatokkal vannak összefüggésben, teológiai szempontból pontatlan kifejezésekkel, vagy nem teljesen törvényes érdekekkel függnek össze, még ha a bizonyos tévedéseket nem rossz szándék vezérel, hanem a jelenség szubjektív értelmezése. Egyes esetekben a szűzanyát úgy tűnik, mintha irritálna az, hogy nem követték útmutatásait, ezért fenyegető jeleket mutat, vagy lehet, hogy nem fog többet megjelenni. Valójában azonban más üzenetek a helyes értelmezést nyújtják. Hamis proféták azok, akik katasztrófákat jósolnak. Ők azt mondják, ebben az évben, ezen a napon katasztrófa lesz. Én mindig azt mondtam, hogy akkor jön el a büntetés, ha a világ nem tér meg, ezért mindenkit megtérésre szólítok. Vannak továbbá olyan üzenetek a plébánia számára, amelyekben a szűzanya úgy tűnik, hogy szeretné ellenőrizni a spirituális és lelkipásztori folyamat részleteit, olyan benyomást keltve, mintha aki a résztvevő rendszeres szervezetek helyébe akar lépni. Máskor az üzenetek meghallgatását és elfogadását súlykolja, amit valószínűleg az állítólagos látnokok szeretete és nagylelki buzgalma okoz, akik jóindulatúan attól tartottak, hogy figyelmen kívül maradnak a szűzanya felhívásai a megtérésre és a békére. Ez a sürgetés akkor válik problematikusabbá, amikor az üzenetek valószerűtlenül természetfeletti jellegű kérésekre utalnak, mint amikor a szűzanya parancsokat ad dátumokra, helyszínekre, gyakorlati kérdésekre vonatkozóan és hétköznapi kérdésekről dönt. Valójában maga a szűzanya teszi viszonylagossá az üzeneteket azzal, hogy a Szentírásban kinyilatkoztatott ige értékének rendeli alá azokat. Ne kutassatok rendkívüli dolgok után, hanem inkább fogjátok az evangéliumot, olvassátok, és akkor minden világos lesz előttetek. Miért kérdeztek annyit? Minden válasz az evangéliumban van. Ne higgyetek azok hangoknak, akik hamis dolgokról, hamis világosságról beszélnek nektek. Ti gyermekeim, térjetek vissza a Szentíráshoz, szólnak a szűzanya üzenetei. A jegyzetben problémásnak jelölik meg azokat az üzeneteket is, amelyek a szűzanyának olyan kifejezéseket tulajdonítanak, mint az én elképzelésem, az én tervem, mert ezek a kifejezések megtéveszthetnek. Valójában mindaz, amit Mária véghez visz, mindig az Úr tervét és az ő üdvözítő isteni tervét szolgálja. Mint ahogy nem szabad tévesen olyan helyet tulajdonítani Máriának, amely egyedül és kizárólag az emberi élet Isten fiát illeti. A hittani dikasztérium ezért aláhúzza, hogy a következő üzenetet lehet a Medjugorjén keresztül érkező evangéliumi javaslat összegzésének tekinteni. Szeretnélek egyre közelebb juttatni benneteket Jézushoz és az ő megsebzett szívéhez. Jól lehet, ez nem vonja magával a természetfeletti jelleg megállapítását, és emlékeztetve arra, hogy senki nem köteles hinni benne, a nihil obstat, nincs akadálya, amit a mosztárduznói püspök kimondott a szentszékkel egyetértésben, azt jelzi, hogy a hívek pozitív ösztönzést kaphatnak keresztény életük számára ezen a lelkélményen keresztül, és engedélyezi annak nyilvános kultuszát. A hittani dikasztérium jegyzete pontosítja továbbá, hogy a medjugorjai üzenetek nagy részének építő szövegként való pozitív megítélése nem hozza magával közvetlenül természetfeletti eredetük elismerését. és noha tudva levőleg. Vannak különböző vélemények bizonyos tények hitelességét illetően, vagy ennek a lelkélménynek egyes aspektusaira vonatkozóan, azoknak a helyszíneknek az egyházi felelőseit. Ahol ez jelen van, arra szólítják, hogy becsüljék meg a lelki pásztori értékét, és segítsék elő ennek a lelki tapasztalatnak a terjedését. Mindazonáltal valamennyi megyés püspöknek joga van arra, hogy óvintézkedéseket hozzon olyan esetben, ha személyek vagy csoportok nem megfelelően használva föl ezt a spirituális jelenséget tévesen cselekednek. A dikasztérium végezetül arra szólítja mindazokat, akik Medjugorjébe mennek, hogy fogadják el. Az zarándoklatokat nem azért teszik, hogy az állítólagos látnokokkal találkozzanak, hanem hogy találkozzanak Máriával, a béke királynőjével.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a Mária Magnifikát imádságáról a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival Lóci Tamás atya beszélget.
Laudétur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Nagy nagy szeretettel köszöntjük a tisztelt rádió hallgatókat. A Fráter György Katolikus Gimnázium képviseletében Boholy Boglárka, Szögecki Sára és Pálinkás Máté a mai beszélgető társaim. Verseket kezdtünk el elemezni az elmúlt adásokban, és a mai napon egy kicsit rendhagyó módon egy olyan verset választottunk témául, adásunk anyagául, amely egyúttal nevezhető versnek, mert mindenképpen költemény. De mégis különbözik egy kicsit a többi műverstől, amelynek konkrét szerzője van, és amelynek elsődleges célja a művészet. Ez a mai költemény, amiről szeretnénk emlékezni, Mária Magnifikátja, amely a Szentírásban található. Lukács evangéliumában találjuk meg Jézus gyermekség történetének keretében azt a nagyon szép költeményt, amelynek során Mária a lelkéből szinte kiénekli magából azt a nagy örömet, amely az ő megtiszteltetésében van, hogy az Úristen arra méltatta őt, hogy a megváltó édesanyja lehet. Erzsébettel osztja meg ezt az örömét, és rajta keresztül, a Biblián keresztül mindannyiunkkal. Halljuk először a szavakat, amelyek Mária ajkán fakadtak.
Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagy dolgot cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik. Hatalmas dolgokat művelt karja erejével, szétszórta a gondolataikban kevékedőket. Hatalmasokat levetett a trónról, és kicsinyeket felemelt. Éhezőket betöltött jókkal, és üresen bocsátott el gazdagokat. Felkarolt a szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint megmondta atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mikor Mária szájából elhangzottak ezek a szavak, akkor már tudta, hogy ő fogja világra hozni Jézust, és elment rokonához, Erzsébethez látogatóba, ahol nagyon érdekes dolog történik, ugye ekkor már Erzsébet, a 6. hónapban van, és úgy írja ugye a Szentírás, hogy Mihály is meghallotta Máriának a hangját, Erzsébet méhében fölüljongott örömében a magzat. És innentől kezdve pedig Erzsébet tudta, hogy ki jött hozzá, és nagyon érdekes, hogy ugyanúgy köszönti Máriát, mint ahogy az angyal is köszöntötte. Ugye áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Számomra ez nagyon érdekes, hogy alapesetben, hogyha elmegyünk valakihez látogatóba, akkor körülbelül annyit köszönünk neki, hogy szia, és utána pedig annyira nem tudunk semmit se egymásról, hogy úgy az általános hétköznapi dolgokról kezdünk el beszélgetni, hogy vagy, milyen a sorod, jó-e a munka, család, hogy van, és ennek a két nőnek a személyiségében egy olyan számomra döbbenetes összhang van, mert rögtön, mintha mindent tudnának egymásról. És Mária igazából a Magnifikátban ezt fogalmazza meg, hogy gyakorlatilag itt már neki el se kell mondania, hogy mi történt, vagy az angyal hogy jelent meg számára, hanem egyfajta hálaadás azért, ami vele történt. És számomra az is érdekes, hogy most is, ahogy így újra végig gondoltunk, ekkor döbbentünk rá, hogy valójában mit is jelent maga akár a körülmény. És olyan érdekes, mert minden karácsonykor gyakorlatilag ez az a történet, ami igazából úgy hozzátartozik Jézus születéséhez, és igazából minden alkalommal elhangzik ez a rész is a Szentírásból. És úgy igazából ugye az ember figyelme legtöbbször úgy átsiklik rajta, és hogyha tényleg figyelmesen elolvassuk, akkor döbbenünk rá, hogy mennyire mély üzenete is van valójában. Mikor szokott betlehemes játék lenni a plébániánkon, annyira jól szokták szerintem technikailag is megcsinálni, minden évben másképp van a Magnifikát igazából megvalósítva. Tavaly például úgy volt, hogy Mária középen állt, ment az ének, és a háttérben pedig angyaloknak költözött gyermekek lámpákkal világítottak, és annyira megvolt a hangulata, és nem csak a hangulata, hanem a méltósága. Tehát igazából ezt úgy abban a helyzetben nyilván nem így történt, hogy akkor a háttérben megjelentek az angyalok, és akkor lámpával világítottak Máriára, de ugyanakkor Mária lelkében valahol ez játszódhatott le, amit nekünk, mivel emberek vagyunk, és itt élünk a Földön, másképp nem tudunk felfogni, csak úgy, hogyha így meglátjuk, és gyakorlatilag így bemutatják nekünk ezek az emberek, hogy valójában mi is történhetett akkor Máriának és Erzsébetnek is a lelkében.
Ahogy Sári mondta, Mária lelke fény lett az örömtől, de szerintem minden nőnek, hogyha megtudja, hogy gyermeket vár, mondjuk ez esetben Mária még nagyobb örömben fény lett, mert ő tudta, hogy kit hord a szíve alatt, de egy nőnek biztosan nagyon nagy öröm, hogy egy másik életet hozott létre, és azt 9 hónapig fogja a szíve alatt hordani, és utána felneveli. És hogy Mária tudta, hogy fel fogja nevelni Jézust, aki meg fogja köszönni azt Máriának is, hogy a 9 hónap biztos neki is egy nehéz időszak volt, de Jézusnak pedig a kereszthalál lesz akkora, sőt még nagyobb szenvedés, mint Máriának.
Olyan szépen átjön ebből a leírásból, hogy ott van két nő, aki meglátja egymást, és már is tudja, hogy mi a másiknak az öröme, és hogy ugyanaz, mint ő neki. És így együtt éreznek, vagy egyfelé éreznek. És aztán ekképp üdvözlik egymást, és utána Máriából hirtelen kitör a szó, és elmeséli a történetét Erzsébetnek. És azt mondja, hogy magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék. Tehát az, hogy az Isten tekintetre méltatta Máriát, ebből fakasztja az ő boldogságát. Ekkor érezte meg azt, hogy valóban mi a boldogság, amikor az Isten lefoglalta őt magának.
Számomra is ez a legszebb talán ebben a költeményben, hogy milyen is, amikor két szent ember találkozik. Túlmutat a találkozás önmagán, és itt is azok a szavak, amelyek Mária ajkáról, meg Erzsébet ajkáról fakadnak, az már messze több annál, mint nálunk egy találkozás, ami egy információközlés, egy udvariasság, egy üdvözlés. Ők már az Istenben találkoznak. Persze, hogy egymással is találkoznak, meg egymásnak is örülnek, meg rokonok, meg segítenek egymásnak, de valahol mind a ketten érzik, hogy a lényeg rajtuk kívül van. Nemrég hallottam az egyik atyától azt egy előadásban, a szeretett szolgálattal, a Caritasszal kapcsolatban, hogy Mária az egyik példaképünk erre, ő élte a Caritaszt első formában, hiszen amint megtudja, hogy áldott állapotban van várandós, és hogy rokona Erzsébet már a 6. hónapban van, nem azt teszi, mint a legtöbb ember, hogy akkor elfogadja, hogy kényeztetik, és óvja, félti saját magát, meg születendő gyermekét, hanem útra kell, hogy segítsen Erzsébetnek. Nyilván azért is, mert sorstársak, valahol ugyanabban a helyzetben vannak, hogy megosszák egymással az örömet, a tapasztalatokat, de azért is, hogy rögtön az idős rokonnak szolgálatára álljon. Tehát valahol Mária a Caritasnak, a szeretett szolgálatnak is egy példaképe.
Érdekes számomra az, hogy nagyon sok sor mellett ott található egy ilyen kis apróbetűs rész, ami mindegyik egy ószövetségi utalást mutat. És most akkor mondhatnánk, hogy na, Mária lebukott, ezt nem is ő mondta, hanem csak úgy összeollózta az ószövetségből a dolgokat, és akkor úgy szépen ezt így a saját magáévá tette. De valójában ez számomra a döbbenetes, hogy ugye sokszor szokták mondani, hogy igazán akkor érthetjük meg az új szövetséget, hogyha az ószövetséget is már értjük. Mert olyan sok előkép és utalás van, amiket csak utána tudunk megérteni. És amikor például mondjuk az evangéliumokban is Jézus például a példabeszédeiben állandóan felhasználja úgymond azokat a mondatokat, amelyek már az ószövetségben valamely próféta által például elhangozhattak. És itt a Magnificatban is tel is tele van ilyenekkel, amelyek azért vannak, hogy rádöbbenjünk, hogy mennyire, hogy ezek az emberek mennyire Isten kezében voltak. Tehát nem véletlenül hangzik el ugyanaz a mondat mondjuk egy Zsoltárok könyvében, mint aztán itt később Lukács evangéliumában, hogy a Biblia az nekem valahogy mindig is könyv, arról ugye az embernek egy téglatest jut eszébe, de nekem inkább egy kör, vagy egy gömb, mert olyan hihetetlen teljes, olyan hihetetlen egész. Minden gyakorlatilag, hogyha egy ilyen összekötő ábrát csinálnánk belőle, mindent valamihez hozzá tudnánk kötni, vagy kapcsolni. És a végén ott lenne a teljes, az egész, amely nem más, mint maga Isten.
Az alapján, amit Sári mondott, az ugrott be, hogy akkor a boldogság tulajdonképpen az, hogy látom az összefüggéseket, és látom az életemben, meg a történelemben az Istennek a kezenyomát, működését. És én még egy másik értelmezést is adnék ennek a történetnek, hogy a mi saját életünkben is talán sokkal boldogabbak, meg teljesebb életet élnénk, ha időnként tudnánk így visszatekinteni, mint Mária, hogy az életünkben mennyi előképet kaptunk, jelet kaptunk, mennyiszer tudjuk kézzelfoghatóan tapasztalni az Istennek a egy-egy lépését, életünknek egy-egy szakaszán. És főleg a magyar mentalitásban lenne ez jó, ahol sokszor a panasz meg a fájdalom az erőteljesebb, mint az öröm kifejeződése. Milyen jó lenne, ha ugyanígy tudnánk emlékezni az örömteli pillanatokra is, mint az esetlegesen nehezebben elviselhető szakaszokra.
Mária tulajdonképpen arról is tanúságot tesz, úgymond Erzsébetnél, hogy hogyan tapasztalta meg az Isten szeretetét. Elmondja, hogy mennyire örül annak, hogy ekkora hatalmas dolgot cselekedett vele az Isten. Utána pedig példákat hoz, hogy viseli gondunkat az Isten. Azt mondja, hogy irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik. És sorolja, hogy milyen hatalmas dolgokat művelt erejével. Szétszórta a gondolataikban kevékedőket. Hatalmasokat levetett a trónról, kicsinyeket felemelt. Éhezőket betöltött jókkal, és üresen bocsátott el gazdagokat. Mit sorolja még tovább, és azt mondja, hogy amint megmondta atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Tehát, hogy ez, amit mondotta az Isten már az Ószövetségben, és ahogy kinyilatkoztatta magát, az mindörökre szól. És ezt teljesítette be Jézus. Tehát már Mária is az Istennek az irgalmát tapasztalhatta meg, amikor még az Isten képe az egy ószövetségi Isten kép volt az emberek szemében. Amikor még Mária a szíve alatt hordta Jézust, aki utána az irgalmasságnak a követe lesz, már akkor arról beszélt, hogy milyen irgalmas az Isten. És ez is egy nagy szó, hogy szintén előrevetít már dolgokat, és hogy tényleg mindent Jézusban teremtett az Isten. Hogy ő már akkor is ott volt, amikor még az ember nem tudta úgy felfogni az Isten szeretetét, és azt, hogy ő valójában mit is nyilatkoztatott ki neki. Az ószövetségi kor embereinek nem tudta még a teljes önmaga valóságában kinyilatkoztatni magát Isten. Még nem állt akkor talán az értelemnek olyan fokán, hogy fel tudja fogni. Ez ugye Jézusban lett teljes, és még mi sem mindig tudjuk teljesen felfogni, hogy mit jelent az Isten irgalma, és nyilván nem is fogunk tudni gondolkozni az ő gondolataival és érzelmeivel. Ugyanakkor Mária már ekkor megérzett ebből egy hatalmas dolgot, és ezt újságolta örömmel Erzsébetnek.
Számomra az is érdekes ebben a Magnificatban, hogy van két sor, ami látszólag ellentmond egymásnak számomra. Ugye azt mondja Mária, hogy tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Egy mélységes alázat van ebben a mondatban, hogy még arra sem vagyok méltó, hogy az Isten tekintetre méltasson engem, és utána pedig azt mondja, hogy boldognak hirdet engem minden nemzedék. Hát ez meg úgy első látásra elég hiú mondat, vagy a nagy zolós. És az, hogy mind a kettő igaz, az éppen azt bizonyítja, hogy aki az Istennek átadja az életét, abban hogy van meg ez a két dimenzió. Ő maga az Isten eszközévé válik, ő kisebbedik, és az isteni kiválasztottság miatt viszont a híre az örökké boldogság marad. Boldognak hirdeti őt minden nemzedék, de nem a saját teljesítménye miatt, hanem az Isten kiválasztó szeretete miatt. Ez csak számunkra ellentmondás, tehát az, aki szent, az ki tudja mondani ezt mind a két mondatot tisztán, anélkül, hogy abba bármi álszerénység, vagy bármi önteltség lenne. És nekem roppant szimpatikus, mert a hétköznapi életben azért általában azt tapasztaljuk, hogy hát valaki vagy körülöttünkön alázatoskodó, de nem mindig ez az igazi mentalitása belülről, vagy nagyzoló, fennhéjázó, beképzelt, és nagyon keveseknek adatik meg az, hogy ilyen tisztán tudjanak kimondani ilyen mély szavakat, és mégis érezzük mögötte azt, hogy neki van igaza, ő a szent.
Olvashatjuk azt a sort, hogy éhezőknek betöltött jókkal, és üresen bocsájtotta el a gazdagokat. Nekem erről az jutott eszembe, hogy a szegények, akik, vagy nem muszáj az embereknek éhezni, annyira szegénynek lenni, csak mondjuk éppen azt a napi adagot, vagy arra a hétre megvan az étele, vagy az ellátása mondjuk egy családnak, az a hét végére megköszöni az Istennek, hogy igen, adott annyit, hogy meg tudjak élni, de a gazdagok viszont nem tudnak betelni azzal, amit kapnak. Tehát lehet, hogy ők is ugyanazt megkapják az Istentől, de nekik az nem elég, és ezt üresnek érzik, hogy nem kaptak semmit.
A Magnifikátban ugyanakkor szerintem benne van az is, hogy Mária, meg ugyanakkor igazából Erzsébet is, teljesen ráhagyatkoztak Istennek igazából az akaratára, és igen mondtak neki. Egyszer nagyon kétségbe voltam esve, és felültettem a Bibliát, és az volt benne, hogy az ember kieszeli útjait szívében, de az Isten irányítja lépteit. És igazából pont ez történt mindkettejükkel. Rengetegszer van, hogy felállítunk akár egy napi rendet, vagy akár egy eseményt eltervezünk, hogy ez hogyan történjen, és aztán a végén másképp sül el. És mondjuk lehet, hogy másabb lesz, sőt egészen biztos, de tudjuk, hogy az egyáltalán nem a mi hibánk, mert mi mindent megtettünk, és az a feladatunk, hogy felismerjük a Jóisten akaratát az életünkben.
Ezek alapján elmondható Máriáról és Erzsébetről is, hogy ők a meglepetések emberei, tehát el tudták fogadni a hirtelen helyzeteket, és mind a ketten a jó pillanatban jól tudtak válaszolni az Istennek. Persze mögött ott áll az egész életüknek az a lap magatartása, ami alkalmassá tette Máriát is abban a pillanatban, hogy igent mondjon, hogy legyőzze a félelmeit, meg Erzsébetet is, hogy elhiggye, hogy gyermeke születik. Köszönöm nektek azt, hogy a mai adásban egy igen különleges költeménynek, Mária Magnifikátjának a gondolatait osztottuk meg egymással. Biztos, hogy Isten ennél közelebb már nem jöhetett volna az emberhez, kezdve az angyali üdvözlettől egészen karácsonyi éjszakájáig. Egyetlen ember nem merészkedett volna olyanra, hogy azt állítsa az Istenről, hogy eddig alacsonyodik le, és képes megszületni erre a világra védtelen gyermekként. Egyedül Mária az a történelemben, aki azt mondhatja az Istennek, hogy fiam. És egyedül Jézus az a világban, aki azt mondhatja Máriának, hogy édesanyám. De talán rajtuk keresztül mi is köszönhetjük édesanyának Máriát, és mi is tekinthetjük magunkat Isten gyermekének. Reméljük, hogy az az öröm, ami Máriát és Erzsébet szívét betöltötte, találkozásukkor legalábbis kicsit hasonló módon a mi életünkben is időnként meg tud valósulni. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
Amen.
Laudétur Jézus Krisztus.
In aeternum. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Lóczi Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után kezdődik a Liceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 óra után kezdődik a Zöld Hullám, melyben folytatjuk Szebenyi Péternek, a Klímapolitikai Intézet munkatársának előadását, amelyet a Környezetvédelem a mindennapokban címmel tartott középiskolás diákoknak. 3 óra után a Közélet című műsorunkat hallgathatják meg, melyben a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége EGRI csoportjának programjáról számolunk be elsőként, majd szó lesz a miskolci és sárospataki egyetemi évkezdésről. Végül az EGRI Stúdió Színházi Táncfesztivál hétvégi programját ismertetjük. Ajánlunkban Keresztes Dénes, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnök helyettese szólal meg.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 35 évvel ezelőtt alakult ökumenikus civil szervezet, aminek az alapelve a krisztusi tanítások megjelenítése a hétköznapokban és a mindennapi életben. Nem a templomokban, nem az imaházakban, hanem a mindennapi életnek, a civil életnek az evangelizációja.
4 óra után zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Senki voltam, mégis üdvözít. Kiragadott a halálból, letörölte szemem könnyeit, megóvott, nehogy a mélybe hújjak, ezentúl Isten színe előtt járok az élők földjén. Olvasom a 114. Zsoltárban. A vigasztalások könyve számunkra nem a sebészet, sem a magfizika, vagy éppen a biológia könyvtárra menő szakirodalma, hanem az, ahol ezt olvashatjuk, kiragadhat el minket Krisztus szeretetéből. Nyomor vagy szükség, üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard. Biztos vagyok abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, mely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Az ember naggyá válik, óriássá nő munkás, tudományos erőfeszítéseinek útján. Óriássá, de nem Istenné. Nem azzá, akiről tudjuk, hogy nagyobb szívünknél ő mindent tud. Nem kell nappá lennem, hogy megismerjem a napot, és nem kell számmá lennem, hogy számolni tudjak. De istenivé kell lennem, hogy megtaláljam az élő Istent. Ehhez kell a gondolat minden merészsége és a szív minden bátorsága, követni az Istent, aki önmagát kiüresítette, és hasonló lett az emberekhez. Húsz évszázada él és küzd az egyház, nem az erőszak, hanem a szeretet, az ima és az áldozat fegyvereivel. Ezek a fegyverek legyőzhetetlenek, mert isteni alapítónk fegyverei. Istenem, te hozzád kell térnem, ezt világosan érzem. Kopogtatok, nyiss ajtót nekem. Taníts engem, hogyan viselkedjem, hogy hozzád eljussak. Nincs többen, mint a jó akarat. Nem tudok többet, mint annyit, hogy le kell értékelnem mindazt, ami mulandó és elenyésző, s azt kell keresnem, ami szilárd és örök.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesett, szenvednek ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei.